üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde idehaza?
Egyelőre minimális elmozdulást látunk néhány perccel a nyitást követően a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,15%-os erősödést mutat, és a vezető papírok is inkább felemás teljesítménnyel kezdték a napot. Kiemelhető a MOL 0,3%-os erősödése, így most 2446 forintba kerülnek az olajcég papírjai, illetve a Richter 0,6%-os drágulása, ami után 8555 forintba kerül most. Nagyrészt ez a két blue chip húzza felfelé a tőzsdét. Ezzel szemben az OTP 0,2%-kal 18250 forintra, a Magyar Telekom pedig szintén 0,2%-kal 435 forintra gyengült.
Várható-e bármilyen fontos piacmozgató hír a mai nap folyamán?
Igazán fontos hírre, illetve makroadatra ma nem számítunk. A befektetők elsősorban a Magyar Nemzeti Bank és a Fed jövő heti kamat döntődését figyelik. A magyar piacot elsősorban az MNB döntése az, ami meghatározhatja, majd szerdán következik a Fed kamat döntődése, ami a nemzetközi piacokra lehet elsősorban hatással.
A forint árfolyama hogyan alakul?
A forint tegnap érezhetően gyengült, több mint 0,5%-kal az euróval szemben, és úgy tűnik, hogy ez ma is folytatódik. 351 forint 10 fillérnél járunk most, ez 0,1%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest. A gyengülésben egyébként szerepet játszott egyrészt a dollár erősödése, másrészt pedig a jövő heti kamat döntéssel kapcsolatos bizonytalan várakozások. Most azt látjuk ma reggel, hogy a régióban a lengyel zloty is 0,2%-kal, tehát még a forintnál is nagyobb mértékben gyengül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szeptember 17-e és 19-e között rendezik meg a 24. Pápai Expót és Agrárpikniket. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főszervezésében megvalósuló rendezvény idén is kiemelkedő lehetőséget biztosít a régió agrárszereplőinek arra, hogy találkozzanak a nagyközönséggel, illetve hogy megismerkedjenek a lehetséges piaci partnerekkel, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Györfi Balást.
Alapvetően úgy próbáltuk újra gondolni a tradicionális Pápai Agrár Expót, hogy egy kicsit nyissunk a fiatalok irányába, hiszen a fiataloknak a mezőgazdasághoz való közelvonzása és ott tartás az egy kiemelt feladat, és szeretnénk megismertetni őket az ágazatnak a modern, a vonzó oldalával. Ezért egy olyan háromnapos programot kínálunk, ami a szakma és a szórakozás egy szerintem elég jól sikerült elegye, hisz azon túl, hogy lesznek szakmai programok, lesz majd lehetőség többfajta témában, mondjuk így kis csoportban beszélgetni a témának a szakértőivel. Itt lesz majd szó az agrártámogatásokról, azoknak a szükségességéről, a jövőjéről, a rendszeréről, a most várható változásokról, de lesz szó például a vadgazdálkodásról, a különösen is a vadkár részéről, ami a gazdálkodókat azért jellemzően szokta foglalkoztatni. És lesz egy sátor, ahol a NAK Tech Lab fog bemutatkozni, hogy ez egy olyan startupoknak indított program, ami az ő kialakulásukat, munkájukat segíti, szép magyar szóval egy inkubátor programról van szó. Tehát ezek mellé, a szakmai programok mellé igyekeztünk olyan, hát egy kicsit ilyen kikapcsolóbb programpontokat is találni, mint a koncertek, így aztán pénteken egy Bagosi Brothers-szel, szombat este pedig egy kunami masszív koncerttel szeretnénk csalogatni a fiatalokat. És hogy miért fontos, mennyire fontosnak gondoljuk azt, hogy az agrárius diákság itt egyfajta seregszemlét tartson. Ez jól mutatja, hogy az agrár közép, illetve felsőoktatásban tanulók számára a rendezvény ingyenes, csak úgy, mint a 12 éven aluliak számára. Nincs másra szükség, mint hogy regisztráljanak a felületen. De egyébként lesz például Parasztolimpia is, ahol a gumicsizma hajításban, talicska futamokban, vagy szárazföldi horgászatban is meg lehet majd mutatni, hogy kinek milyen képességei vannak, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk péntektől egészen vasárnapig.
Hol lehet jegyet vásárolni? Lehet-e a helyszínen is jegyet vásárolni?
Lehet a helyszínen is jegyet vásárolni, de a www.papaiagrarexpo.hu oldalon ott minden részlet elérhető, és ott egyébként elővételben a jegyek olcsóbbak. Egyébként a pápai falugazdási irodában már most is lehet vásárolni jegyeket. Ez azért lényeges, mert a pápai járásban élők számára, ahogy azért meg korábban is megszokott volt, kedvezményes belépést tudunk biztosítani, és hát itt az internetes felületen is lehet venni jegyet csak a koncertre, csak a szakmai programba, de akár a rendezvény teljes időtartamára is, ott pedig elkalauzoljuk őket az internet különböző oldalaira, és ott meg tudják vásárolni a jegyeket.
Györfi Balázst, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a turizmussal, vendéglátással és szálláshelyszolgáltatással foglalkozó vállalkozások számára továbbra is sok a kérdőjel arról, hogy milyen feltételekkel maradhatnak november 1-e után is a moratóriumban. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megjelentek a magyar közlönyben a hitelezési moratórium folytatásának részletszabályai, ezek szerint 12% alatti kamaton tartják nyilván a fizetéskönnyítő eljárásban lévők folyószámla és hitelkártya tartozásait. Autólízinggel ugyanakkor nem folytatható a moratórium, mondta az Inforádiónak a Money.hu kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Nagy László Nándort.
Az első ilyen újdonság, ami a fogyasztóknak, a hitelezetteknek fontos dolog, hogy nem kell most azonnal megrohanniuk a pénzintézeteket azzal, hogy szeretnék folytatni a moratóriumot, hiszen erre, hogy bejelentkezzenek a moratórium alá a továbbiakban, az érintetteknek október 1-e és október 31-e között lesz lehetőségük. Így mérlegelni is tudják, hogy megéri-e majd nekik bemaradni a moratóriumban, illetve természetesen az is fontos, hogy joguk van-e bemaradni a moratóriumban. Ezzel kapcsolatban van egy másik, eddig nem ismert részlet, ez pedig az, hogy az autóleasingre nem lehet a továbbiakban a moratórium hosszabbítást kérni az ügyfeleknek.
Mi az, ami még újdonság? A folyószámla és hitelkártya tartozások esetében mekkora a mértékben határozták meg a kamatot azok számára, akik kilépnek a moratóriumból?
Itt a korábbi értesülésünket, a Money.hu korábbi értesülését alátámasztva a 2020 februári személyhitelkamatokhoz kötötte a jogalkotó a folyószámla és hitelkártya tartozások értékének a kamatozását, tehát a moratóriumban lévő ilyen típusú hitelek ilyen kamatszinten fognak kamatozni visszamenőleges hatállyal. Erre azért volt szükség, mert ezek a likviditási hitelek, ezt korábban maga a pénzügyminiszter is elismerte, nem igazán voltak alkalmasak arra, hogy a moratóriumba kerüljenek, hiszen nagyon magas összegű, ráadásul havi kamatozású tételekről volt szó, hiszen ezek tényleg csak a napi likviditást segítették, és éppen ezért ezen hiteleknél a moratóriumban maradás azzal járt, hogy nagyon-nagyon megemelkedett az az összeg, amit vissza kellene majd fizetni. Nem sok ilyen hitelről van szó, ha összegét tekintjük, akkor a pénzintézeteknél a hitelek 2-15%-a a hitelállománynak, a moratórium hitelállománynak ekkora része volt benne hitelkártya és folyószámla tartozásból, ami viszont érdekesebb, hogy ez az összes moratóriumban lévő ügyfélnek közel 30%-a volt. Ráadásul nagyon sok ügyfél több hónap után jött csak rá, hogy bent van a moratóriumban, mert hogy azt vette észre, hogy míg korábban a jövedelme a bankszámlára érkezett, és mondjuk abból a pénzintézet automatikusan levonta a hitelkártya tartozást, ezt nem tette meg 2020 márciusa után, mert a jogszabály nem adott neki erre lehetőséget, hiszen azt mondta, hogy aki minden hitelterméket moratórium alatt lévőnek kell tekinteni, egészen addig, amíg az ügyfél fel nem hatalmazza a pénzintézetet, hogy igenis ő ki szeretne lépni a moratóriumból. Ez nagyon sok embernél fölhalmozott hitelkártya, illetve folyószámla hiteltartozást, ami a moratóriumban maradt. Ezt próbálják most így rendezni, hogy ne nagyon magas kamattal legyen, hanem az a személyhitel kamat legyen az irányadó, ami a moratórium elrendelése előtti hónapban volt.
Ez mindenképpen egy könnyebbség annak, aki folyószámla vagy hitelkártya esetében kérte a moratóriumot?
Természetesen, hiszen a folyószámla és a hitelkártya átlagkamatok 20-30% közöttiek, itt pedig ugye most 12%-ról, 11,99%-ról beszélünk. Megjegyzendő egyébként, hogy amikor kiderült, hogy a kormány visszamenőlegesen szeretné módosítani ezeket a kamatokat, és a személyi hitel hitelhez szeretné ezt kötni, akkor azért volt olyan érvelés, hogy ez a személyi hitelkamat, ez a 11,99%, ez jellemzően annak köszönhető, hogy a nagy összegű, hosszan fix személyi hitel, tehát a több millió személyi hiteleknek a piaca nagyon megmozdult, és ezért ezek a nagyobb hitelek akár egy számjegyű kamattal voltak elérhetők a piacon, míg egyébként azon típusú hiteltermékek, személyi hitelek, amelyek kis összegűek voltak és viszonylag rövid futamidejűek, gondoljuk végig, hogy a folyószámla hitelek és a hitelkártya tartozások döntően ehhez a típusú személyi hitelhez kapcsolódnak. Ezeknek a kamata magasabb volt, ezeknek kb. 16%-os kamata volt egyébként 2020. februárjában. Ezért gondolta mindenki azt, vagy legalábbis sokan úgy gondolták, hogy magasabb lesz, mint a személyi hitel átlag kamata. De annak dacára sem változtatott a kormány ezen az eredeti elképzelésén, hogy amikor megjelentek a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek, akkor maga az MNB is úgy szabályozta, hogy az 500 000 forint alatti tartozások esetében a minősített személyi hitelek kamat felára 15% lehet, és 500 000 forintos tartozás fölött húzott ennél alacsonyabb értéket, ott 10% a kamat felár mérték, amit a bankok alkalmazhatnak.
Nagy László Nándort, a Money.hu kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A turizmussal, vendéglátással és szálláshely szolgáltatással foglalkozó vállalkozások számára továbbra is sok a kérdőjel arról, hogy milyen feltételekkel maradhatnak november 1-e után is a moratóriumban. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az Inforádiónak azt mondta, a legfontosabb tisztázásra váró kérdés, hogy melyik évet kell alapul venni a jövedelemcsökkenés megállapításához. Sipos Ildikó összefoglalója.
Bár már a múlt héten megjelentek értesülések arról, hogy milyen feltételekkel igényelhető november 1-e után a hitelmoratórium, a döntést hétfőn hivatalosan is bejelentette a pénzügyminiszter. Varga Mihályt hallják.
Idén novembertől jövő év június 30-ig a rászorulók továbbra is igénybe vehetik a hiteltörlesztési moratóriumot. Ezt kérhetik a nyugdíjasok, a gyermeket várók, illetve nevelők, a közfoglalkoztatottak, és azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez képest csökkent a jövedelmük. A vállalkozások esetében azok kérhetik a hosszabbítást, akiknek az árbevétele legalább 25%-kal esett az előző évhez képest.
A vállalkozások éppen ez utóbbi értelmezésével vannak gondban, egész pontosan azzal, hogy melyik évet kell bázisévként figyelembe venni, vagyis melyik az az év, amely alapján meg lehet állapítani a jövedelem csökkenését. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt mondta, ez különösen kényes kérdés a turizmus vendéglátással foglalkozó vállalkozások számára, hiszen a 2020-as év eleve nagyon gyenge volt számukra. Baldauf Csabát hallják.
A szállodaipar az erősen érintett volt, én azt gondolom, itt a hitelmoratórium által, hiszen az egyik legnagyobb vesztese, én azt gondolom, a Covid-válságnak. Tehát az első és a legfontosabb kérdés nyilván az ágazat számára az, hogy a maga bázis évet azt hogyan értjük.
Baldauf Csaba azt is elmondta, hogy álláspontjuk szerint melyik évet kellene a jövedelem csökkenés alapjaként figyelembe venni.
Ugye minden szemnek maga felé hajlik a keze, de egyfajta logikát is természetesen mögé lehet állítani. Tehát én azt gondolom, hogyha 19-es rekordévet veszük alapul a turizmusba, ami egy valóban teljes év volt, januártól decemberig egy folyamatos vendégforgalommal is ehhez viszonyítunk, ez lehetővé tenni azt, hogy jövő júliusáig lényegesen több vállalkozás maradjon adott esetben a moratórium körébe. Amennyiben már a tavalyi évet, ahol azért nagyon jelentős veszteségeket szenvedtünk el, nem 25%-ot, annál lényegesen magasabbat, tehát azok, akik 30-35%-os árbevétel veszteséget könyveltek el 19-hez képest, ők a nagyon jó kategória. Tehát ezekhez a veszteségekhez képest még 25%-ot felmutatni, akkor lényegében a vállalkozások már nem léteznének.
Az Inforádió megkereste a pénzügyminisztériumot is. A tárca rövidírásos tájékoztatásában azt írta, hogy a vonatkozó kormányrendelet alapján azon vállalkozások élhetnek november 1-e után is a hitelmoratórium lehetőségével, amelyeknél a tevékenységükből származó nettó árbevétel a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent. De feltétel az is, mint írták, hogy a vállalkozás 2020. március 18-a és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitelt, illetve kölcsönfelvételére vonatkozó új szerződést. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint továbbra is nyitott a kérdés a turizmus vendéglátással foglalkozó cégek helyzetét. Az is nehezíti, hogy közülük sokan éltek a kedvezményes gazdaság élénkítő kölcsönök lehetőségével, mert másképp nem tudtak volna talpon maradni.
16 pénzügyi intézményben vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank, hogyan módosítják a lakossági hitelszerződések futamidejét a törlesztési moratórium lejárta után. A lakossági hitelállomány bő 90%-a a vizsgálatban érintett bankoknál és takarékszövetkezeteknél van, így a hitelintézetek a moratórium kapcsán is a legfontosabb szereplők. Tatár Tíma összefoglalója.
A Magyar Nemzeti Bank témavizsgálata a törlesztési moratórium lejárta utáni időszakot szeretné áttekinteni, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően miként készülnek a bankok a törlesztési moratóriumból való kilépésekre, illetve a moratórium lejártára, és ennek megfelelően a lakossági hitelszerződések módosítására, mondta el az Inforádiónak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
A jogszabály azt írja elő, hogy nem növekedhet meg az ügyfelek havi törlesztő részlete, tehát a korábbi, a moratórium előtti törlesztőt kell az ügyfeleknek fizetni, ezzel párhuzamosan az időközben felgyűlemlett kamatokat, költségeket az ügyfelek a hitelszerződésnek a meghosszabbodásával egyenlő részletekben fizethetik meg, illetve ez a módosítás számukra nem jelent költséget.
Binder István hangsúlyozta, a bankoknak folyamatos tájékoztatási kötelezettségük van, de az is elvárás, hogyha az ügyfél visszatér a hiteltörlesztéséhez, vagy lejár számára a moratórium, akkor az átállás teljesen gördülékenyen menjen.
És ebből az ügyfélnek semmi féle problémája vagy váratlan helyzete ne keletkezzen. A Magyar Nemzeti Bank a moratórium betartását és a moratóriumot követő időszakot is árgus szemekkel vizsgálja.
Az MNB adatai egyébként azt mutatják, hogy a hitelmoratóriumban résztvevő ügyfelek döntő többségének megvan a tartaléka vagy a bevétele, hogy folytatni tudja a törlesztést. Ennek ellenére mégis nagyon sokan vannak a moratóriumban. Ha valaki rendelkezik elegendő pénzügyi forrással, akkor érdemes inkább a mostani helyzetben rendbe rakni a családi kasszát és letudni az adósságot, fogalmazott a felügyeleti szóvivő.
A mi számításaink szerint, hogyha valaki akár jövő év közepéig fölöslegesen bennmarad a moratóriumban, akkor nagyon nagy arányban nő a kiadása. A lakáshitelesek bő felénél akár 10%-kal is növekedhet az összes visszafizetendő tartozás, a magasabb kamatú személyi hitelesek esetében pedig legalább az érintett ügyfélkör felénél 40%-kal nő majd a teljes visszafizetendő hitelösszeg. Ez fölösleges luxuskiadás, ehelyett, ha normál módon elkezdjük fizetni a tartozást, akkor sokkal kevesebb pénzt kell összességével visszafizetnünk a banknak.
A jegybank arra is felhívja a figyelmet, hogy a változó kamatozású hitelek esetében a törlesztő részlet is emelkedhet. Ez azonban nem a moratórium, hanem a hitelszerződés eredeti feltételeinek következménye.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Igazán nagy változást továbbra sem látunk a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index most éppen 0,1%-os erősödésben van a tegnapi záráshoz képest. Ez elsősorban a Richter 1%-os emelkedésének köszönhető, de a MOL papírjai is 0,25%-kal tudtak drágulni. Ezzel szemben az OTP 0,4%-kal, a Magyar Telekom pedig 0,2%-kal gyengült.
A forint árfolyama hogyan alakul?
A forint tovább gyengült az elmúlt percekben, így 351 felett járunk az euróval szemben, egészen pontosan 351 forint 40 fillért kell most adni egy euróért, ez 0,2%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál. A dollár 298 forint 20 filléren, az angol font pedig 411 forint 50 filléren áll most.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.